Vendégünk a stúdióban továbbra is Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, a telefonszámunk pedig 483-2620. A hírek előtt az Európai Uniós Konvergencia Programról szóló Európai Bizottsági jelentésről beszélgettünk, és azt, hogy ezzel kapcsolatban mit mond a kormány. Itt az év elején most a kisebbi koalíciós partner azzal érvelt, hogy mivel a konszolidáció, a megszorító intézkedések sikeresnek tűnnek, ezért lenne mozgástér az adórendszer átalakítására, adóreformra. Ön szerint van erre mozgástér? Tényleg ez a következő lépés, amiben most az országnak bele kell kezdnie?
Hát nehéz erre válaszolni, én úgy gondolom, hogy már rég bele kellett volna kezdenie. Mozgástér mindig akkora van, amikor át a kormány csinál. A kulcskérdés az állami kiadások csökkentése. Adókat könnyű csökkenteni egyébként, ezt mindenki tud. Még adórendszert átalakítani is szinte mindenki tud. Az a kérdés, hogy az állami kiadásokat le tudják-e csökkenteni. Ugye ma rendkívül magas, az összes bruttó hazai terméknek 50%-a fölött van Magyarországon az állam által elvont adók összege és a kiadások, és velünk versenyző országban ez 40% körül van. Tehát legalább 10%.
De honnan lehet még elvonni, hiszen az országban nagyon sok helyen azt érzékelik oktatásban, egészségügyben, hogy gyakorlatilag ez a pénz, vagy ez a pénz is kevés már, amiből gazdálkodni kell. Miközben az Európai Bizottság ebben a konvergencia programról szóló jelentésben is azt mondja, hogy van még mozgástér az egészségügyben és az oktatásban és a közigazgatásban.
Ezt pont az egészségügyben meg az oktatásból nem kell elvonni. Ott körülbelül annyit költünk GDP arányosan, mint a velünk hasonló helyzetben lévő többi ország. Ahol sokkal többet költünk, az a bürokrácia és az adminisztráció és a szociális támogatások.
Tehát beleértve az önkormányzati rendszert is,
beleértve
gondolom.
Az egész önkormányzati rendszert, az egész állami adminisztrációt, a központit, a helyit, az önkormányzatokat, minden, az állami foglalkoztatottak, a sokkal több állami foglalkoztatottunk van, 800 ezer ember dolgozik valamilyen ilyen-olyan formában állami pénzből, hogy most már 780 ezer, de mondjuk 600 ezerre ezt le kellene csökkenteni. Tehát ez az egy terület, ahol a GDP arányában 3-4%-kal többet költünk, mint mások. Másik körülbelül ugyanekkora túlköltésünk van a szociális támogatási rendszerben. Persze sok minden összefügg ez, mert oktatásra például ugyanannyit költünk, de a végeredménye sokkal rosszabb, mint más országban. Vagy egészségügyre ugyanannyit költünk, de sokkal rosszabb a végeredménye, mert nálunk a legalacsonyabb a várható élettartam az egész 27 tagállam között. Tehát az nem azt jelenti, hogy azokon a területeken nem nincs szükség átalakításokra, de nem az elvonás az átalakítás lényege. Elvonni, azt mondom, az adminisztrációból, vagy az államigazgatásból 17%-át költjük a GDP-nek erre az állam fenntartásra, és ezt 3-4%-kal le kellene csökkenteni. És a másik pedig a szociális kiadások, ahol szintén nem csak az a baj, hogy sokat költünk olyan sok szociális támogatást adunk olyanoknak is, akik nincsenek rászorulva, mert olyan a rendszerünk, hogy könnyű becsapni. Másrészt pedig, ami még ennél is nagyobb probléma, hogy a munka elkerülésére ösztönöz ez a szociális támogatási rendszer, és így kevesen dolgoznak. Mert nagyon sokan ilyen-olyan támogatásokból megélnek, esetleg a szürke gazdaságban még valamit keresnek hozzá, de az egész rendszer arra van kiélezve, hogy ne kelljen dolgozni. És pont az ellenkezőjét kellene csinálni, hogy aki elveszíti a munkahelyét, annak állást, tehát új szakmát tanulni, álláskeresést segíteni, nem pedig azt, hogy munkanélkül is megélhess.
Most erre tett azért a kormány kísérletet a rokkant nyugdíjazás átalakításával például, tehát sokkal szigorúbbá tették, több vizsgálat, új típusú járulékrendszerbe ezen a területen.
Szinte minden területen egyébként vannak jó lépések is, tehát főleg szövegben, tehát van akár a nyugdíjrendszerben, akár az egészség átalakításában, egészségügyi rendszer átalakításában, kétségtelenül tesz a kormány néhány lépést jó irányban is, sajnos az a baj, hogy a döntő lépések azok meg rossz irányba mennek.
De mit kellene tennie? Ugye az egyrészt mondja az állami kiadások csökkentését, ami azért rengeteg politikai feszültséggel jár, hiszen állami alkalmazottakat kell elbocsátani, ez alapfeltétele.
De világosan lássuk, ezért nem csinálják. Nem csak azzal a politikai feszültséggel jár, hogy állami alkalmazottakat elbocsátani. Ha fejlődne a magánszektor, akkor ezeket felszívná egyébként. Ami inkább nagyobb probléma, hogy azok a rétegek szavaznak elsősorban a szocialista kormányra, amelyek szociális támogatásokból vagy valamilyen állami támogatásokból élnek, és nem akarják őket munkára kényszeríteni, mert úgy gondolják, hogy könnyebb megvenni vagy megszerezni a szavazatukat akkor, hogyha több pénzt osztanak szét közöttük. Igazából ez a dolog lényege.
Ami azt jelenti, hogy nem is fog az ön véleménye szerint hozzálátni ezekhez a változtatásokhoz a kormány, tehát magyarul nem lesz nagyobb mozgástér adó és járulékcsökkentésre sem?
Én úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg a kormány arra fókuszál, hogy a saját hatalmát át tudja menteni, és a saját klientúráját gondozni tudja, addig erre remény sincs. Tehát ez csak egy olyan kormány tudná megtenni, amelyik az ország hosszabb távú fejlődésében lefókuszálni, és abban lenne érdekel, de úgy látszik, hogy ez ma nincs meg.
Ja, azt mondják, hogy az adócsökkentéshez szükség van az állapésére először is. Vannak, akik azt mondják, hogy nem feltétlenül, illetve hát jó persze párhuzamosan haladni, de hogy a járulékcsökkentésekkel el lehet érni egy olyan helyzetet, ahol több pénz lesz igazából a rendszerben. Tehát ugyan csökkennek a járulékok, de többen fizesztőn. Kivitelezhetőnek tartja a magyar gazdaságot, a magyar fizetői morált ismerve, vagy sem?
Hát semmiképpen sem építeném csak erre az adóreformot, hogy alacsonyabb adókulcsok mellett majd több lesz a bevétel. Valóban van egy ilyen hatás, és valamennyit fehérezhet a gazdaság. Én is úgy gondolom, hogy például egy 20%-os adókulcsot kellene bevezetni egy kulcsos adórendszert, és akkor valószínűleg azt jobban lehetne ellenőrizni, szigorúbban lehetne behajtani, valamennyit fehérezhetne tőle a gazdaság, de akkor sem lehet a GDP 50%-át újraelosztani az államnak, akármilyen adórendszer van. Tehát a kettőnek csak egy itt van értelme, 40%-ra vagy az alá kell szorítani az állami újraelosztás arányát, és ez kiadás csökkentést jelent. Persze elsősorban gazdasági növekedést kellene kreálni, tehát olyan gazdasági környezetet, amiben a beruházások nőnek, a munka alkalmak növekednek, és elföldi gazdaság növekszik, és akkor nem annyira a kiadás csökkentés a lényeg, hanem lehet akár többet is kiadni, ha nagyobb a torta. Tehát ezt kéne megérteni, azt lehet elosztani szociális támogatásra, egészségügyre, amit megtermeltünk. És ahhoz, hogy többet lehessen ezzel elosztani, ehhez nem többet kell elvonni, mert akkor lecsökken a gazdaság, hanem többet termelni.
Ebben a konvergencia programról szóló jelentésben az Európai Unió fölhívja a figyelmet a nyugdíj rendszernek a rettenetes kockázataira. Egyrészt ugye öregedő társadalom a magyar, mint nagyon sok európai, de Magyarországon még van egy speciális probléma ehhez képest, hogy az aktív korúak is nagyon alacsony béren vannak bejelentve, és ezután fizetik a nyugdíjjárulékokat. Mit lehet a nyugdíj ügyben, milyen mozgástere lehetőségei vannak a kormánynak?
Hát nagyon sok probléma van a nyugdíjrendszerrel is. Ugye majdnem 3 millióan élnek körülbelül nyugdíjból Magyarországon, és beleértve a rokkantsági nyugdíjakat, meg egyéb nyugdíjakat. Az első probléma az, hogy túl korán megyünk nyugdíjba általában. Tehát a nyugdíjkorhatár ugyan nem olyan nagyon alacsony, a 62 év, de nagyon kevesen jutnak el oda. Talán néhány százaléka a nyugdíjba menőknek, 2-3% az évente, aki 62 éves korban megy nyugdíjba. Rengeteg az elő nyugdíjazás különböző rendszerekben, 56 év körül van az átlagos nyugdíjba meneteli idő. Igaz, hogy átlagosan rövidebb az élettartamunk is. Tehát körülbelül annyival kevesebbet is élünk, mint amennyivel hamarabb megyünk nyugdíjba, mint az Unió egyéb tagállamai, de ez azt jelenti, hogy során összesen 5-6 évvel kevesebbet dolgozunk, mint egy átlagos uniós ember. Most ebből nyilvánvalóan kisebb nyugdíjakat lehet csak fedezni. Tehát valahogyan itt is az lenne a fő kérdés, hogy a foglalkoztatást nevelni, hogy többen fizessenek nyugdíjjárulékot, és akkor lehetne több nyugdíjat is elosztani. De valóban rendbe kellene tenni ezt a részt. És 10-15 év múlva hihetetlen bomba lesz. A ma minimálbéren bejelentett 1,5 millió ember, ha nyugdíjas lesz, akkor nem fognak tudni megélni abból a nyugdíjból, amit ezután kapnak, és óriási szociális feszültségek alakulnak ki, amik már ma is azért látszanak, de mondjuk ez hihetetlen mértékben.
És a 10-15 év egyáltalán nincs messze, hogyha mondjuk egy ország gazdaságát tekintjük, tehát ezekhez a rendszerekhez most kéne hozzányúlni.
Én is úgy gondolom, hogy gyökeres átalakítások kellenek a nyugdíjrendszerben, valamilyen teljesen más filozófia kellene. Én nevezetesen, én nekem az lenne a javaslatom, hogy mindenki egyéni élete során fizethessen be nyugdíjjárulékot, és ezt egy állam által vezetett számlán tartsák nyilván.
Erről azért már elég sokszor szó volt az egyéni nyugdíjszámláról, ami tényleg tudatilag erősíthetné az emberekben azt az érzést, vagy tudatot, hogy a nyugdíjukra föl kell készülni, vagy az államnak, vagy magánnyugdíjpénztárnak kell valamit befizetni.
De hát sajnos ez nagy feszültségekkel fog elni, akik keveset fizetnek be erre az egyéni számlára, most mindegy, hogy ma is így van egyébként, csak ma akik keveset fizetnek be, annak a terheit részben átveszik a többiek. De hogyha egy tisztább rendszert vezetnénk be, és nem vennék át a többiek az ő terheiket, akkor ők még kevesebb nyugdíjat kapnának. Tehát valahogyan arra, és ez arra ösztönözni őket, hogy fizessenek többet.
Az előbb említette, hogy vannak jó intézkedései is a kormánynak minden területen. Az egészségügyben az, hogy végül is előkészíti a magántőke megjelenését a biztosítási rendszerben, ezt jó intézkedésnek vagy rossznak találja?
Ezt nagyon rossznak találom. Szerintem nincs igény az állami egészségügyi ellátásban, nincs szüksége magántőkére. Azt jó intézkedésnek tartom például az egészségügyben, hogy végre fölmérik, hogy ki az, aki nem fizet járulékot, és mégis kap ellátást, és ebben próbálnak valami rendet tenni. Azt is gondolom, hogy a kórházi ellátási rendszerrel is, a gyógyszer ellátási rendszerrel is komoly problémák vannak, hiszen csak azt lehet látni, hogy sokkal többet költünk kórházakra, többet költünk gyógyszerekre.
De magyarul az alapellátásban ön, aki végül is hosszú évtizedeket dolgozott a magánszektorban, bankszektorban is, nem mondaná azt, hogy ide engedjék be a magánbiztosítókat.
Én úgy gondolom, hogy az állami egészségügyi ellátásnak államinak kellene lenni, ráadásul én az egy állami biztosító mellett lennék. Igaz, hogy annak kemény biztosítónak kéne lenni, és megvizsgálni, hogy mire fizetik ki a orvosoknak vagy a kórházaknak a pénzeket, de mondjuk nem tartom magam egy egészségügyi szakértőnek, de úgy gondolom, hogy általában a piac területén teljesen szabad versenyre és normális versenyszabályokra, intézményrendszerre, a versenybe tartására kényszerítő jogrendszerre, és annak egy mainál hatékonyabbra lenne szükség. Viszont az állami szolgáltatások területén pedig valóságos állami szolgáltatásokra. Tehát most nem tudom, hogy ez az erős állam vagy a gyenge állam, mert úgy gondolom, hogy erős legyen az
állam. Mindenki erős államról beszél egyébként.
Hát ott, ahol erősnek kell lennie, ott legyen erős, de a magánszektor meg ott legyen erős, ahol őnekik kell lennie. De ma egy ilyen óriási kavarodás van, hogy oda próbálják beengedni a magánszektort, ahol az állam nem képes ellátni a saját funkcióit. De ez nem helyes, hogyha valamit rosszul csinál az állam, mert tehetségtelen, mert nem értenek hozzá, akkor ezt magánszektor beengedésével próbálják ellensúlyozni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon rossz vége lesz ennek a történetnek.
Ugye most indul egy magánbiztosító, amit az ön neve is fémjelez nagyon sok magyar magánbefektető részvételével. Ezek szerint az egészségügyben nem gondolkoznak stratégiailag sem, még akkor is, hogyha lenne rá lehetőség. Tehát csak életbiztosítás.
Életbiztosításra indulunk. Lehet, hogy csinálunk majd kiegészítő egészségbiztosítást, tehát hogy az állami alapellátás fölött, ha valaki akar, akkor még köthet magán egészségügyi biztosítást, ez ma is van egyébként, és azt gondolom, hogy ennek helye is van. De az állami feladatokat szerintem nem lenne helyes magánbiztosítókra, vagy nem helyes, most nem tudom, hogy lenne, jó-e még a feltételes mód, nem helyes magánbiztosítókra.
Ön szerint beszállnak ebbe a magánegészségbiztosítással foglalkozó biztosító cégek ebbe a rendszerbe, tudván tudva a kockázatait, a különböző politikai nyilatkozatokat ezzel kapcsolatban?
Hát nézze, ha megfelelő garanciákat kapnak arra, hogyha például a következő kormány visszacsináljuk, akkor is nagyon sokat keresnek rajta, akkor elképzelhető, hogy beszállnak. De ezt én egy tisztességtelen üzleti magatartásnak tartom, mert nyilvánvalóan látszik, hogy nem ez az a terület, de nem őket hibáztatom, még akkor sem beszállnak, hanem azt az államot, amelyik ilyen feltételket ajánl nekik.
Vendégünk a stúdióban Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. A hírek után folytatjuk.